Frűvald Ferenccel, a Biokosárökö magazin felelős szerkesztőjével ma a fűszerekről fogunk beszélgetni, méghozzá ugye a biofűszerekről. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, kedves hallgatóknak is!
Hányfajta biofűszer van?
Majdhogy nem annyi, mint ahány nem bio. Tehát ma már ott tartunk, hogy szinte minden fűszert meg lehet találni. No, nem biztos, hogy idehaza, de a világpiacon ezek mind hozzáférhetőek.
Akkor szűkítem a kört. Itthon hányfajta biofűszert lehet megtalálni?
Néhány tucat hozzáférhető. Nyilván, hogy a fűszerek elterjedését nem a házi konyha igénye gerjesztette, mert akkor megmaradnánk még mindig a paprika, fokhagyma és maximum a köménynél. A bar számára gyártanak a különböző feldolgozó üzemek különböző fűszereket, illetve fűszerkeverékeket. Hiszen köztudott, hogyha egy feldolgozott bioterméket akarunk előállítani, és annak van fűszerigénye, akkor annak is nyilván bio minőségűnek kell lenni, hiszen ellenkező esetben az egész termék veszítene a minőségéből. Tehát nem lenne bio.
Ugye két kategóriáról beszélgethetünk, a frissről, tehát mondjuk a cserepesről, fogalmazunk így, illetve a szárított fűszerekről. Mind a kettőben van kínálat bioból?
Van kínálat, noha mondjuk az előbb, amit említettem, azért az a szárított, illetve hát hogy tetszik, tartósított fűszerekre vonatkozik, ami lehet szárított, és újabban van mélyhűtött, fagyasztott fűszer is, aminek nyilván a frisshez sokkal nagyobb a köze. Emellett élelmes kertészek rájöttek arra, hogy cserepekben nagyon jól lehet értékesíteni ezeket a fűszernövényeket, és mintha elég zsengék ezek a növények, úgyis nagyon hamar tönkre mennek, tehát akkor újra kell vásárolni őket, tehát ez egy jó üzlet. Lehet ma már kapni zöld fűszerként, tehát cserepes zöld fűszerként is bióba, 10-15 féle fűszert minden gond nélkül. Ezt a különböző ökopiacokon lehet általában beszerezni, miután más boltok még nem nagyon mutattak hajlandóságot ennek a forgalmazására.
Hogyha valaki bemegy és fűszert akar vásárolni, léteznek klasszikusok, ilyen a bazsalikom, a kakukkfű, a menta, a lestján, és még sorolhatnánk. Ezek akkor megvannak.
Ezek megvannak. Lehet aztán ezen kívül keresni valódi spanyol sáfrányt is, a krokusz bibéjét, aztán lehet kurkumát keresni, lehet curryport keresni.
De ezek már szállított formában.
Ezek szállított formában, és hát nyilván, hogy import termékekről van szó, de elég széles a szortiment. Úgyhogy ma, aki egy igazi lukuluszi lakomát akar szervezni otthon, akkor a fűszerekkel nem lesz gondja.
Lehet tudni, hogy mennyibe kerülnek a nem 300-400 forint, hogyha cserepesről beszélünk. Ha őrölt, akkor nyilván ennél megszállított, akkor ennél olcsóbb. Ez a bionál hogy alakul?
Hát érdekes, a bionál pont fordított a tendencia. Tehát, hogyha összehasonlítjuk a cserepes friss zöld növényeket, akkor a bio és a nem bio között nincs olyan drámai különbség. Nyilvánvaló azért, mert ugye nagyon rövid a nevelési időszak, tehát ezt 2-3 hónap alatt fölelik a palántákat, és ez alatt az idő alatt nincs olyan horribilis különbség a költségekben, hogy most bio vagy nem bio palántát nevelnek. Nyilván rendek játszanak szerepet, tehát nem mindegy az, hogy valamiből 10-15 ezer cserepet készítek, vagy pedig pár százat. Úgyhogy ez drágítja. Amúgy pedig a szárított fűszereknél ott elég drámai a különbség, éppen szintén a mennyiségek miatt. Tehát, hogyha megsatszolnánk a világ kurkuma termelését, vagy bazsalikom termését, akkor irdatlan több száz tonnák, talán 1000 tonnák is jönnének ki. Most ehhez képest azért a bio az egy lényegesen alacsonyabb szinten működik, úgyhogy az árak emiatt dobódnak meg. Tehát a szárított fűszereknél ott adott esetben 3-4-5-szörös ár is megjelenik. Nyilván, hogy ennek van kereskedelmi oka is, hiszen azt mondják, hogy hát a késztermékbe a fűszerek nem tesznek ki többet, mint 0,5% vagy 1%. Igazából ez a késztermék árát nem fogja annyira drámaian megváltoztatni, tehát ez elbír egy bizonyos drágább alapanyagot is.
A szárított zacskóba csomagolt fűszereknél értem, hogy hogyan tudjuk ennek különböztetni, hiszen az ismert jelzések rajta vannak, hogy ökogazdálkodásból származik pont, meg a minősítő szervezetek jelzései. De én még, amikor vásároltam fűszert, cserepes fűszert, nem láttam egyetlen egyszer sem, hogy bármi föl lenne rajta tüntetve, hogy ez honnan származik. A nevén kívül szinte semmi. A bio vagy az ökofűszereknél van rajta valami kis papír?
Kötelező, hiszen a biorendelet előírja a jelölési kötelezettséget, hiszen amúgy nem lehet megkülönböztetni a nem biotól. De magát az ellenőrzöttséget, az ellenőrző szervezetnek a kószámát, azt mindenféleképpen föl kell tüntetni. És még egy visszautalás.
Ennek hol kell lennie, bocsánat, hogy közbevágok, mert ugye itt különböző praktikák, mert hogyha mondjuk csak a külsejét borító nejlonon van rajta, azt lehet könnyen cserélni, de hogyha a cserépen, azt már mondjuk nem.
A külső borító cellofánon szokott jelölve lenni, de azért ez elég nehéz. Tehát, aki vásárolt már ilyen növények, ezeket gyakorlatilag ezt ebben nevelgetik addig, tehát nem az eladás előtt dugják bele a zacskóba, úgyhogy ez elég befejteni, sérülés nélkül meg visszahelyezni, meg akkora macera, hogy szerintem a csalás ezen a szinten nem éri meg. Még visszatérnék a szállított fűszerek árkülönbségére, fűszereknél még talán lényegebb a különbség a bio és a nem bio között, mint az egyéb termékek esetén, hiszen a fűszereknek a tartósítására egy nagyon jól bevált módszer a radioaktív besugárzás.
Ez amit... nagyon rémisztően hangzik.
Igen, és azért mondtam ezt a radioaktív besugárzást, de nem Csernobil méretű sugárzással kell gondolni. Elegáns szakmai nyelven, azért, hogy a közönség ne értse, ezt ionizáló besugárzásnak nevezik, ez így már sokkal barátságosabb, de hát végül is radioaktív besugárzásról van szó, amelyek elpusztítják a mikrobákat a fűszer felszínén, különböző gombákat, toxinokat, stb., mert a fűszer növények elég érzékenyek ezekre a támadásokra. De most a biot ez nem szabad besugározni, mondanom sem kell, ez egy tilos, mint ahogy gázosítani sem szabad, mint ahogy egyébként a hagyományos fűszereket szokták gázosítani.
Tehát akkor ezek általában idegmérgek, a mikróbák, amik eltűnnek a nem.
Igen, meg kártevők, kártevő képződményei, amik aztán később megjelennek kis bogárkák, meg repkedő lepkék formájában.
Molylepkéről van szó?
Igen. Amely...
Akkor most ellentmondott annak, hogy miért vásároljunk biofűszert, mert hát nem gondolom, hogy sok ember szeretné azt, hogy a lakásában molylepkék röpködjenek.
Nem is, nem is, de itt ugye a bio nem azt jelenti, hogy semmit nem csinálunk, és hasra fekve várjuk a jó szerencsét, hanem nem szabad ionizáló vagy radioaktív besugárzással tartósítani a terméket, és nem szabad gázosítani, ami mondjuk nem földgázzal történik, hanem ilyen idegméreg gázokkal, ami azért elég brutális beavatkozás szintén. Tehát ezt a bioban nem szabad csinálni, de valamit mégiscsak kell csinálni, és éppen ezért van egy ilyen sterilizációs eljárás, amit ma Németországban fejlesztettek ki, szabadalmaztatták, de ma már az egész világon használják, illetve kettő van. Az egyik a CO2 kamra, tehát egy széndioxid kamrába helyezik, ez úgy néz ki, mint egy vasúti tartálykocsin, amikor két oldala le van zárva, és betolják a raklapot, komoly nagy nyomással széndioxidot préselnek be ebbe a légtérbe, ott tartják néhány napig, ez alatt minden élő és életre hivatott képződmény ott elpusztul, és így kvázi majd, hogy nem steril lesz a termék. Ugyanígy engedélyezett az a sterilizációs módszer, amikor fűszernövényeket, gyógynövényeket egy zárt kamrába helyeznek, ott rendkívül erős vákumnak teszik ki, és ebbe az erős vákumba vizet spriccelnek. Most a vákumban nyilván, hogy a forpont lényegesen alacsonyabb, mint a normál légköri. Másodperc töredéke alatt egy robbanásszerű gőz helyzet alakul ki, egy gőzrobbanás, ami a fűszernövény vagy a gyógynövény felszínéről eltakarítja az összes szennyeződést, oda nem illő dolgot és kártevőt. Tehát ez a két fajta mentesítési módszer az, ami egyébként megengedett. Egy sima besugárzás vagy egy gázosítás mennyivel olcsóbb eljárás, mint ezek a különböző praktikák, de hát végül is azért az élelmiszerbiztonságnak ez egy fontos része.
Frühwald Ferenc, köszönjük szépen.
Tálaló, az Inforádió műsora.
Ez volt a Tálaló, az Inforádió gasztronómiai magazinja. A Tálaló adásait meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Amennyiben kérdésük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, hívják hétköznap a 483-26-26-os telefonszámot, vagy írjanak a tálaló@inforadio.hu e-mail címre. Búcsúzom felelős szerkesztő Iris László nevében. A szerkesztőt, Rezsek Győzőt hallották. Legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket. Addig is viszonthallásra.